Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatóit. Amikor ez a hittanóra először adásba kerül, az 2021. április 17-e szombat, 10 óra. Sajnos még a covidos helyzet miatt távol vagyunk. Jövő héten az általános iskolások alsó tagozata mehet egyáltalán iskolába. Hát mi is, mint sokan, távolról tartjuk ezt a hittanórát, távolról folyik nagyon sok helyen a munka és a tanulás is. Betelefonálni emiatt most az adásba sajnos ugye nem lehet, mert ebben az értelemben ez az adás most nem élő adás, de mint minden szombaton, amikor a hittanórát tartom, folytatjuk Máté evangéliumának az elemzését. Az elmúlt időszakban Péternek a vallomását hallottuk, amikor megvallja, hogy Jézus a messiás, majd Jézus ezt követően a saját szenvedését jövendöli meg, majd Urunk színeváltozásának a leírásával találkozunk, és végül a holdkórus fiúnak a meggyógyításával fejeztük be. Erről elmélkedtünk egy hónappal ezelőtt. Most Máté evangéliumának a 17. fejezetét folytatjuk, a 22. verstől egészen eljutunk ennek a fejezetnek a végéig, ugye az utolsó az a 27. vers, és utána már a 18. fejezet jön egy teljesen új résszel, most tehát ennek a felolvasása következik. Miközben Galileában vándoroltak, Jézus azt mondta nekik, ugye ez a nekik, ez természetesen a tanítványok. Az emberfiának emberek kezébe kell kerülnie. Megölik, de harmadnapra feltámad. Erre ők igen elszomorodtak. Amikor Kafarnaumba érkeztek, az adószedők Péterhez fordultak és megkérdezték. A ti mesteretek nem fizett templomadót? De igen, felelte. Mikor hazaért, Jézus megelőzte őt kérdésével. Mit gondol Simon? A földi királyok kitől szednek vámot vagy adót? Fiaiktól vagy az idegenektől? Az idegenektől, felelte Péter. Erre Jézus így szólt. A fiak tehát mentesek. De hogy meg ne botránkoztassuk őket, menj ki a tóra. Ves horgot, és az első rákapó halat húzd ki. Nyisd ki a száját, találsz benne egy sztatért. Vedd ki, és add oda nekik magamért, és érted. Eddig tart a mi részünk, amiről beszélgetünk. Érdekes, hogy talán látható is, hogy ugye ez kicsit rövid is lett volna, ha csak az egyiket vesszük. Itt ugye két résszel találkozunk. Az egyik az, hogy Jézus ismételten megjövendöli a szenvedését, a másik pedig a templomadónak a kérdése. No hát izgalmas, ha belegondolunk abba, hogy nem is olyan régen volt, amikor Jézus megjövendölte a szenvedését, amin ugye Péter rendkívüli módon felháborodott és megbotránkozott. Ez azért is nagyon furcsa volt, hiszen ugye Péter előtte megvallja, hogy Jézus a messiás, ő az Istennek a fia, tehát mekkora dicsőség mindez, és utána Jézus valahol le is forrázza őt azzal, hogy igen ám, de hiába ő a messiás, nem dicsőségesen bevonul majd egy hadsereg élén valahogy Jeruzsálembe, és kiűzi a rómaiakat, és rendet tesz, és béke lesz, és igazságosság, és ezer éves dávidi királyság, hanem hát eléggé lelombozó módon fog meghalni, amit nem is a régen ünnepeltünk, illetve emlékeztünk meg róla a nagy héten. No hát ehhez képest ugye utána mégis azzal találkozunk, hogy a színeváltozásban ott van a dicsőség, és hát ez nagyon-nagyon sok kérdést vet föl. Minden esetre Jézus itt most, miután megvolt ennek a beteg gyermeknek a meggyógyítása, most ismételten erre tereli a figyelmet, a szenvedésre. Ugye ismételten Jézus itt van a galileai környéken, Galilea környékén vándorol, ott tanít, valahogy egy kicsit olyan is, mintha visszatérne, és szinte még egy búcsú tanítást folytatna. Ugye nem is olyan könnyű számunkra a kronológiát mindig ezekből az eseményekből, elbeszélésekből hiteles módon összeállítani. Nem is nagyon fontos ez, ami számunkra, hiszen Jézus életének ezek az eseményei hitani szempontból nekünk fontosak. Az, hogy egy nagyon hiteles életrajzot tudjunk írni, azért az kellően másodlagos, ami hitünk szempontjából. Minden esetre itt most olybár tűnik, hogy összefoglaló jelleggel ismételten beszél az ő szenvedéséről, de e szenvedés mellett ismételten ott szerepel, hogy nem csak meghal, mert őt megölik, hanem harmadnapra fel is fog támadni. A reakció érdekes, mert nem azzal találkozunk, hogy a feltámadás öröme megvigasztalná a tanítványokat, hanem inkább a szomorúság lesz rajtuk úrrá, ezt is olvashatjuk itt. Tehát számukra még nagyon nehéz elfogadni ezt az egész szenvedés történetet. Tény az, hogy itt már a felháborodás és a botránkozás helyett inkább már csak a szomorúságnak az eseményével találkozunk. Jézus ezzel a galileai tanítással eleve az ott élő lakosságot is nem csak tanítja, hanem ezt a tanítást el is mélyíti bennük. Tehát ez a vándorlás, ez a tanítókörút, főleg akkor, hogyha ez folyamatos és nem is egyszer történik meg, akkor önmagában a hallgatóság számára a hallottakat elmélyíti. Hát fontos is, hiszen későbbiekben az élő szavas ige hirdetés adódik majd tovább generációról generációra, mire a Szentírásba, itt főleg elsősorban az evangéliumokba leírásra kerül. A másik oldalról viszont azt látjuk, hogy Jézus főleg szűkebb körben, akik ennek a befogadására talán alkalmasabbak, bár látjuk, hogy ők sem annyira, már ennek a végét is folyamatosan említi és jövendöli. Itt ismételten ezzel találkozunk, tehát az ő szenvedésével, de a feltámadásával. Bár tény az, hogy elszomorodnak a tanítványok, tény az, hogy nem tudják befogadni mindezeket, de azért ez megragad bennük, forgatják magukba, és majd akkor, amikor Jézusnak a szenvedését követően ebben a traumatizált állapotban meghallják a feltámadásnak az egyébként tényleg hihetetlen hírét, akkor idővel azért az is látható, hogy képesek már megemészteni ezt a kérdést, el tudják fogadni, hinni tudnak Jézus föltámadásában, és ennek az egyik oka az is, hogy Jézus még életében is elhinti és mélyíti ezeket a gondolatokat. A másik rész, amivel találkozunk, ugye ez a templomadónak a kérdése. Ha a templomadóról beszélünk, akkor világos, hogy van ennek egy teljes mértékbe vett történeti alapja. Ez fölvet egyébként aktuális kérdéseket is az akkori zsidó-keresztény gyülekezet számára, de most először is ugye a templomadó kérdésének az alapjait kell megvizsgálnunk. Az egyik ugye az, hogy törvényi szinten szerepel Mózesnél, hogy az a férfi ember, aki 20. életévét betöltötte, az köteles volt évenként fél sékel templomadót fizetni. Ezt nem kellett fölzarándokolni ezért Jeruzsálembe, nem ott kellett bedobni kvázi a persejbe, hanem vannak adószedők, akik járják, és ezt a pénzt mindenkinek a saját lakóhelyén kell befizetnie. Na most ugye ez hosszú időn keresztül érvényes, Jézus idejében is megvan. Na most tehát az a probléma, hogy azok a pénzek, amik ott még Mózes idejében, vagy azt követően létező, forgalomban lévő pénzek voltak, azok most már nincsenek, tehát innentől fogva, ha aktuálisan vesszük, akkor a drakma az a fizetőeszköz, amivel ezt leginkább meg lehet fizetni. Ugye itt ez a pénz, ez körülbelül 2 drachmát jelent, hogyha valakinek másmilyen pénze volt, akkor azt át is váltották a pénzváltók, és akkor úgy lehetett a templomi kincstárba mindezeket beadni. Ráadásul hozzá kell tenni, hogy ennek a beszedési ideje húsvétot megelőző időszak, tehát ha saját gondolatmenetünkbe helyezzük el mindezt, akkor itt is látszódik, hogy mielőtt ugye Jézus elkerül Jeruzsálembe és a húsvéti ünnepekre oda felzarándokol, ami majd későbbiekben következik az evangelista beszámolójába, ugye azt megelőzően az előtti időben, tehát kronológiailag teljesen jó helyen szerepel, amikor a húsvét előtti eseményeknél, az viszonylag már közel a szenvedés történetnek, vagy magának a szenvedés megjövendőlésének a története közé ágyazódik be, tehát Jézus emlegeti már az ő szenvedését és föltámadását, és itt ebben a környezetben, ezt megelőző időszakban a templomadó és annak a megfizetése az valóban egy aktuális kérdés. Tehát az, hogy itt húsvét előtt valamikor Kafarnaumban megjelennek ezek az adószedők és kérik a pénzt, ez teljesen normális, ez egy életszerű pillanat, és az, hogy odafordulnak Péterhez, ez meg teljesen természetes, hiszen hogyha Jézus Kafarnaumban tartózkodik, akkor Péter házában száll meg. Tehát Péter itt a házigazda, világos, hogy a nála lakó 20. életévét már bőven betöltő Jézustól is az adószedők itt kérik el ezt az összeget. Tehát ez az elbeszélés a maga történetiségében teljesen hitelesnek mondható, és ebben ebből a szempontból, tehát jól is mutatja, hogy nem egy egyszerű kitalált kegyes történet, vagy csupán egy teológiai mondani való, hanem egy valóban megtörtént eseménynek a bemutatása, ami viszont túlmutat egy egyszerű történelmi eseményen, számunkra is üzenetet hordoz. Eléggé elszaladt most már az idő ahhoz, hogy hallgassunk egy kis zenét, pihenésképpen is, és utána innen folytatjuk a gondolatunkat a templom adó és annak megfizetésével.
Álltok szótlanul, a dárd a földre hull, itt más erők az úr, itt más erők az úr. Az ég az hosszú volt, de eltűnt már a hold, a hajnal felsikolt, a hajnal felsikolt. Föltámad, halleluja, föltámad, halleluja.
Hallelujah.
a zenehallgatás után ismételten nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatóit, akik most csatlakoznának be, Völgyesi Levente diakónus vagyok, és folytatjuk a gondolkodást a mai hittanórában Máté evangéliumának a következő részével, és itt a 17. fejezetnek a végén a templomadó kérdése kerül elő. Na odáig már ugye eljutottunk, hogy az, hogy a adószedés megtörténik, ráadásul így húsvét előtt, ez teljesen normális, minden 20. életévét betöltött férfi ember számára, ezt be kell szedni, tehát azt, hogy bekopognak Péter házából az adószedők, és akár érte, akár Jézusért elkérik ezt a, most már ugye nem fél sékelt, hanem 2 drachmát, ami most ebben a korban megfelelnek az értéknek, ez teljesen természetes és életszerű, történelmileg beágyazható. Na most kérdés az, hogy Jézus fizessen-e adót, vagy ne fizessen adót. Hát az adószedésről sok mindent hallottunk már, hát az egyik nagyon híres példabeszéd, amit mindenki ismer, ugye az az, amikor törbe is akarják ezzel csalni Jézust, hogy kell-e például a császárnak adót fizetni, és Jézus megválaszolja ezt a kérdést, hogy hát amennyiben az adó pénzen a császárnak az arcképe van, akkor a császár által veretett pénzből megilleti a császárt is, mint a világi hatalom képviselőjét, mindaz a pénzösszeg, ami a közterhekhez való hozzájáruláshoz tartozik. Ugye hát azért valljuk meg őszintén, hogy a ilyen szempontból nézzük, akkor nem csak egy hódító hatalomról van szó, hanem egy olyanról is, amely azért fenn is tart egy rendet, egy infrastruktúrát és sok mindent mást. Tehát a politikai hatalom gyakorlása szempontjából, amit persze lehet szeretni is, meg lehet nem szeretni is, az adófizetés egy velejáró szükséges, még azt sem mondanám, hogy szükséges rossz, hiszen ha az adókat jó célokra fordítják, és vannak olyan célok is valóban, amelyek nem csak az államrendszert fenntartják, hanem az ott lévő lakosság számára is előnyöket juttat, akkor az még talán úgy is fogalmazhatjuk, hogy igazságos. Tehát Istennek is megadjuk, ami Istennek jár, és embernek is, ami az embernek jár. De mi a helyzet Jézussal? Hát Jézus esetében azért persze egy érdekes, hogy mi azért tudjuk, hogy kicsoda Jézus, de az akkori közvélemény számára azért ez teljes mértékben nem volt világos, valljuk meg őszintén még az apostoloknak sem nagyon, tehát nem is véletlen, hogy Jézus meg is kérdezi, hogy hát, hogy az emberek kinek tartanak engem, ez is egy kérdés, az, hogy ti, tehát az apostolok, a tanítványok, kinek tartotok engem, és azért ott Péternek a vallomása azért kellőképpen novumként hatott, tehát nem mondható az, hogy ez egy evidens kérdés volt. Tehát Jézusnak a személye is azért a kívülállók számára ekkor még nem teljesen világos. Természetesen halála és feltámadása után ez a helyzet majd megváltozik, és a Szentlélek Úristen eljövetelével és segedelmével majd ez a kérdés egyre inkább világossá válik mindenki számára, ki Krisztus követővé lesz, de ebben az időszakban nem. Ráadásul ezt Jézus sem nagyon erőlteti, amit érthetünk is, hiszen sokat beszéltünk már a messiás válásról is, és a messiás várásban elsősorban valamilyen politikai jellegű messiás képben gondolkodtak sokan. Na most, ha nekünk ebben a politikai messiás várásban kellene gondolkodnunk, vagy ebbe ágyaznánk bele magunkat, az rendkívül szerencsétlen lenne. Tehát Jézus itt egy kicsit még mindig gyakorolja ezt a titok motívumot, hogy sok minden történt, de sok minden ne is áruljanak el ezzel kapcsolatban a tanítványok, ameddig fel nem támad a halálból, tekintettel arra, hogy ezzel megzavarják a népet, és nem a lényegre fognak figyelni, hanem arra, amit ők szeretnének hallani, ami kellően világias, kellően politikailag beágyazott, de legkevésbé sem az, amire mi igazán itt kell, hogy figyeljünk, tehát Isten üzenetére. Tehát egyik oldalról nem is teljesen világos, főleg nem az adószedők számára, hogy kicsoda Jézus. Másik oldalról pedig azt is látjuk, hogy Jézus maga is mondja, hogy nem eltörölni jövök a törvényt, hanem tökéletesíteni. És amikor például meg is keresztelkedik Jánosnál, az is jól mutatja, hogy ő aláveti magát mindenben mindennek, tehát a törvény rendelkezéseinek is aláveti magát, ő tiszteli a mózesi törvényt zsidó emberként, ahogy maga is elzarándokol Jeruzsálembe, ahogy imádkozza a zsoltárokat, meg hát ahogy megfizeti az adót is, ezek mind-mind beletartoznak abba, amit a törvény előír. ez teljesen természetes. Péter az megfizeti ugye az adót, és számára az is világos volt, hogy Jézus is meg fogja szokás szerint ezt az adót fizetni. Viszont tovább megy ezen a kérdésen Jézus, hiszen egy példázatban, meg is előzve Péternek a kérdését, fölállít egy új követelményt, ami arról szól, hogy ő is, valamint a tanítványa is, hogy a mennyei atyának, tehát egy királynak a fiai, és miután ők a királynak a fiai, családtagokként kell nekik adót fizetniük. Ugye itt, ha erre szeretnénk válaszolni, akkor biztosak lehetünk abban, hogy a királyi család tagjai nem fizetnek adót. Biztos, hogy benne van mindaz a keleti joggyakorlat, amely akkori körülmények között még teljesen világos volt, hogy a vámokat mindig az idegenektől szedték be, az adókat pedig mindig a leigázott népekre vetették ki. Tehát, ha belegondolunk, hogy akkor római polgárok is tulajdonképpen adómentesek voltak, tehát a többi népek, akik a provinciában éltek, illetve a vándorlók, elsőben a kereskedők azok, akik az adó mellett, vagy azon túl vámot is fizetnek. Itt aztán le is szögezhetjük, hogy Jézus önmagát teljesen tudatosan adómentesnek nyilvánítja ki, tehát neki nem kéne adót fizetni, viszont az adószedő megkapja ennek ellenére az adót, főleg azért, hogy megbotránkoztatás ne legyen belőle. Ez teljesen világos az előbbiek alapján, hiszen az, hogy valójában ki Jézus, és az ő tanítványai, az ő testvéreivé válnak az ő tanításában és megváltó halálában, ez teljesen egyértelmű, hogy akkor még nem ismeretes mindenki számára, tehát világos, hogyha az adószedőkkel kapcsolatban nem akar bármilyen összekülönbözést tenni, vagy botrányt csinálni, akkor ezt neki meg kell fizetnie. Az egy nagyon furcsa és ismételten egy eléggé nagy kihívást tartalmazó rész, amikor Jézus utasítást ad arra, hogy ezt a pénzt végül is honnan fogják előteremteni, hogyan fog ez majd egyáltalán a kincstárba vándorolni. Számunkra egy párhuzammal élve, sőt kettővel is, azért azzal találkozunk, hogy Jézus mindig a mennyei atyával való szoros kapcsolatában megkapja mindazt, amire neki szüksége van, tehát különösen ezért a pénzért sem kell nagyon robotolnia ahhoz, hogy ez az övé legyen, és hogyha megvizsgálunk két részt, talán is sorba is mehetünk, az egyik az, amikor majd Máté evangéliumának 21. fejezetében, ez már nincs is olyan messze, hiszen a következő hittanóránk már a 18-nál tart, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe. És amikor megy, akkor is Betfagéba, az olajfák hegyéhez érve két tanítványt el is küldött, hogy menjenek el a szemközti faluba, és az ott lévő szamár csikót oldják el, és vezessék hozzá. És hát, ha valaki meg is kérdezni, hogy hová viszik azt az állatot, akkor csak annyit mondjanak, hogy az úrnak szüksége van rá, és erre az illető el fogja engedni, hogy itt is szerepel, így kellett teljesülni a próféta jövendőlésnek, mondjátok meg Sion leányának, nézd, királyod vonul be hozzád, szerényen, szamárháton, teherhordó állat csikaján. És ezt Jézus meg is teszi, és el is hozza ezt a szamarat, és valóban a kérdés az felmerül, hogy miért viszik el, de amikor ők ezt megindokolják, azután ezt a szamár csikót nyugodtan elhozhatják. Tehát amire az Úrnak szüksége van, meg is kapja. A másik ilyen, amikor a húsvéti vacsorára készülnek, tanítványok meg is kérdezik Jézust, hogy hol készítsük el ezt a húsvéti vacsorát. Erre Jézus itt is úgy felel, menjetek be a városba egy bizonyos emberhez, és mondjátok neki, hogy a mester üzeni, közel az időm, nálad tartom tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. Erre a tanítványok elmentek, és ahogy a Jézus meghagyta nekik, el is készítették ezt a vacsorát, ahol ugye asztalhoz szerepettek és hát ez lesz az úgynevezett húsvéti vacsora. Tehát Jézus számára teljesen világos, hogy amit ő a mennyei atyától kér, azt ő megkap és gondoskodik róla, így a templom adó befizetésével kapcsolatos halas példa is egy kifejezetten ebbe szervesen illeszkedő esemény, amit elsőre csodálkozhatnánk, hogy ez a pénz hogyan is lesz erre a célra, de tény az, hogy ha nézzük, akkor ez nem egy kirívó egyedi eset, volt már ilyen, pontosabban lesz is majd ilyen, tehát ez teljesen beleillik ebbe a körbe, és ezzel harmonizál. De mielőtt erről a csodálatos halfogásról és pénzről még beszélgetnénk, ismételten elég sok idő eltelt ahhoz, hogy hallgassunk egy kis zenét, és innen folytatjuk.
Jézus szól,
Jézus szól,
ma is hozzánk,
ma is hozzánk,
lenn az ember szívben elhamvat alánk,
elhamvat alánk,
ha eljönnél,
ha eljönnél,
ismét közé,
ismét közé,
minden vesztett álmot újra élhetnénk. Jézus szólj,
Jézus szólj,
ma is hozzánk,
ma is hozzánk,
lenn az ember szívben elhamvat alánk,
elhamvat alánk,
ha eljönnél,
ha eljönnél,
ismét közé,
ismét közé,
minden vesztett álmot újra élhetnél. Ó Jézus, jöjj közé! Arcod az országúton, jártam a város tengerén, de senki se tudta, hol talállak. Jézus, jöjj, lépj elém! A kódus az úton én vagyok, arcom az arcán láthatod. Vártam rád az út mentén, de nem néztél felém. Jézus, szólj,
Jézus, szólj,
ma is hozzá. A föld az éggel végleg összeér Jézusom. Várom a megígért országot, de hol van, mond, nem tudom. Az én országom a szívben van, benned is élő tűzlopban. Ha alvó lelked otthonát, új friss szél járja át.
Visszatértünk a zene hallgatásból, és a pénzről, meg a pénzérmékről volt szó, illetve erről a csodálatos halfogásról és a hal szájában a pénzről, ami a templomadó kifizetéséhez kapcsolódik. Azt már az előbb megbeszéltük, hogy maga ez a pénzérme és ennek a befizetése az, hogy Jézus gyakorlatilag ismételten egy ilyen csodás eseményhez köti, ahogyan az Úr ad számára szamárcsikót, hogy bevonuljon Jeruzsálembe, vagy ahogy megkapja azt az emeleti telmet, hogy az utolsó vacsorát elkölthesse. Ugyanígy a templomadó is hozzákerül. Persze beszélhetnénk arról, hogy Jézusnak volt-e pénze, mennyi pénze volt. Több helyen azért látjuk, hogy vannak tehetősebbek, akik támogatják őt anyagilag is. Van valamennyi pénz is, amiből például a szegényeket is támogatják. Tehát van egy költségvetés, van egy kvázi kis kincstára ennek a közösségnek is, Jézusnak és a tanítványi körének. Tehát valószínűleg ezt ki is tudták volna talán fizetni ezt a templomadót, de mégis más úton jutunk ehhez. Na most mi is az, ami gyakorlatilag itt előkerül? Ugye Közel-Keleten a perzsák azok, akik ezeket a pénzérméket, főleg az aranyat és az ezüstöt, mint pénzt elkezdték használni. Ugye az arany az a királyok által, az ezüstöt pedig a satrapák a tartományokba veredhették. Az Ószövetségben ugye olvashatunk, hogy a perzsa időszakban ugye az aranydrachma szerepel, ezüstsékellel is találkozunk. Sok minden van. Minden esetre tény az, hogy a perzsa fennhatóság alatt Judea tartomány is vert egyébként ezüst pénzt, tehát erre volt lehetőségük, az értékét a sékelhez képest állapították meg, és ahhoz viszonyították. Amikor megérkezik Nagy Sándor, ő megvonja a pénzverés jogát egyébként Judeától, és itt különféle görög pénzérméket fognak forgalmazni. Ekkor kerül elő ugye az arany statér, ami itt is szerepel ebben az elbeszélésben, valamint ugye a drachma, ami szintén sokszor, és itt is előkerül ebbe a szentírási részben. Van a nagyobb egységek is, a 2 drachmás, meg a 4 drachmás, hát nagyjából ezekkel lehet fizetni. Nagy Sándor halála után az utódok idejében különféle föníciai pénzeket vezetnek be, itt a drachma, a sékel, azon kívül még a szentírásban szereplő mina és talentum is fizetési eszköz és mértékegységnek számít. Valószínűleg ebben az időben Júdea is ver saját ezüstpénzt, és hát itt nagyon sok pénz mellett van idő, amikor például Nagy Heródes például csak részpénzeket veredhet, nekinek nincs is arra joga, hogy ezüst vagy aranypénzeket veredhessen. Talán egy kicsit ez is kifejezi, hogy ki hol helyezkedik el a hierarchiában. Na most ugye így kerülünk ebbe a kérdéskörbe, hogy ilyen pénzek a templomadó kapcsán is előkerül. Na most hát akkor elővehetjük ezt a csodálatos halfogás esetét is. Hát van, aki ugye ezt persze megpróbálja profanizálni, hogy Péter kifogta a halat, majd a halnak az ára volt az, amit ő be tudott fizetni, és akkor gyakorlatilag egy kicsit tudjuk demitizálni az eseményt, de ennek igazából nincs nagy jelentősége is, nem is vezet sehová. Valóban a hal szájában miért ne lehetett volna akár csodálatos módon egy pénzdarabot is találni. Summa summarum, ez a pénzdarab, ez akkora volt, ez a statér, hogy ez 4 drachma értéknek felelt meg. Ugye a 4 drachma az 2-2 drachma, tehát egy-egy férfi személynek az adóját ki lehetett vele fizetni, tehát gyakorlatilag ez az egy statér, ez mind Jézus, mind pedig Péternek az adóját teljes mértékben fedezte. Tehát ennek a megfizetése így mondhatni azt, hogy ismételten egy olyan eseményhez kötődik, aminek valójában az a lényege, hogy Isten fiainak a megélhetéséhez, vagy akár az adófizetéséhez szükséges minden javakat a mennyei atya előteremt. Így aztán különösebben nagyobb fáradtság, vagy nagyobb odafigyelés nélkül is ki tudták fizetni egyszerűen ezt az adópénzt. Na most ugye mindig hittanórán azért fontos, hogy beszélgessünk arról, hogy ez a történet, ez amikor leírásra kerül, vagy akár ma is, milyen módon vonatkoztatható az utókorra, a kortársakra is, vagy akár ránk is. Ennek az elbeszélésnek az igazi jelentősége, és jól látszik, hogy valószínűleg amikor ezt lejegyzik, vagy megszületik ez az elbeszélés írásbeli formában, akkor valóban van jelentősége, tehát a jeruzsálemi templom még áll. Főleg a zsidó-keresztény közösség számára továbbra is kérdés, hogy fizessenek-e adót, hogyan fizessenek adót. Jézus nagyon szépen bemutatja azt, hogy Isten fiai szabadok. A megváltás műve által szabaddá váltunk mindenféle szolgai állapotból, és azért valljuk meg őszintén, az adófizetés mögött mindig van valami alattvalói szempont is. Persze egy modern demokratikus államban világos, hogy azt mondjuk, hogy ha egy igazságos adórendszer van, ha egy igazságos kormányzattal bírunk, akkor a befizetett adóból közcélokra csodálatos dolgokat tudnak fenntartani, vagy éppen építeni, akár kórházakat is, vagy fenntartják a közműveket, a tömegközlekedést, vagy bármi mást, az oktatási rendszert, és hát be sem lehetne fejezni ezt a sort, akár a tudomány, a kultúra, a szociális kiadások, és sok minden más. Tehát az adó alapvetően hasznos tud lenni, tehát ez jó dolog, de tény az, hogy egyébként, hogyha ezen túllépünk, és ha visszamegyünk akár az ókori világban, és úgy tapasztaljuk meg, hogy egy despotikus rendszer számára, mint alattvalók fizetjük meg az adót, akkor bizony a szabad embernek kell-e és szükséges-e adót fizetnie. Hát világos, hogy a provinciákban fizetnek adót, római polgár nem fizet adót, a római polgár élvezi valójában igazán a polgárjogból fakadó minden előnyöket a teljes birodalom területén. Hát hogyan álljanak ehhez hozzá az őskeresztények is, akik azt mondják, hogy kiléptünk a szolgasság állapotából, és immár Isten fiainak szabadságára lépünk. Fizetünk, vagy nem fizetünk adót? Zsidó emberként egy őskeresztény közösségben, akik Krisztus követők lettek a zsidóságból megtérve, vagy éppen talán tovább térve, az ő számukra is ez egy égető kérdés volt, hogy elszakadunk-e a templomtól, fizetünk-e a templomnak. És látszik Jézus esetében, hogy nem botránkoztatja meg a saját közösségét. Ugyanígy az ős keresztényeknél is tudjuk, hogy elmennek a templomba, imádkoznak a templomban. Ugye az majd egy újabb kérdés lesz, amikor megtörténik a keresztények és a zsidók közötti szakadás, vagy éppen bizonyos területeken többségbe kerülnek a pogány keresztények, és az is egy hosszú-hosszú vita lesz, hogy milyen szinten tartsuk meg az ószövetségi törvényeket és hagyományokat, vagy ezeket például, ha zsidó emberként meg is tartja valaki élete végéig, a pogányságból megtérteket mennyire lehet erre kötelezni, szükséges erre kötelezni, és erre sok-sok vita van. Tehát az, hogy ez az adott korban valóban gondot jelentett, és Jézus ebben is útmutatást adott az evangélium által, ez nagyon jó, nagyon hasznos, és hát ha leírásra került, akkor jól mutatja, hogy elevenen él a közösségben ez a kérdés. Ha saját életünket nézzük, és itt vagyunk a 21. században, kell-e szükséges-e adót fizetni, és ha leszűkítjük ezt a kört, mert az első részét azt már a világi adófizetés kapcsán valószínűleg meg is beszéltük egy kicsit ilyen morál teológus alapon, akkor a másik kérdésünk a templomadónak a kérdése. Ugye ma már nem egyházi adónak hívjuk, amit fizetünk, hanem önkéntes egyházközségi hozzájárulás, amire nevében is benne van, hogy önkéntes. Szabadok vagyunk, ezáltal annyit fizetünk, amennyit akarunk, vagy hát úgy is mondhatjuk, hogy annyit nem fizetünk, amennyit csak akarunk. Ez kicsit cinikusan is hangzott, de jól kifejezi azt, hogy a szabadság felelősséggel jár együtt. Magunk is tudjuk, hogy egy közösség fenntartása és működtetése az mennyi kiadással jár együtt. Bizony, maga Isten igényének terjesztése is nem csak emberi fáradtsággal jár együtt, hanem annak megvannak a maga költségei, és akik ebben dolgoznak, ugye ők is olyanok, akik mint munkások, méltók a bérükre. Felnőtt keresztény emberként magunk is betöltjük a 20. életévünket, de valószínűleg hamarabb már a bérmálásban elnyerjük az istenfiúságon túl már a felnőtté válást is, hogy felelősen gondoskodjunk és gondolkodjunk magáról, az egyházról, az egyházi közösségeinkről, és hozzájáruljunk erőnkhöz mérten, felelősség teljesen. Tehát nem csak azért dobunk akár a persejbe is a Szentmisén, és fizetjük be átutalással, csekken, vagy bármi más módon, akár az egyházi hozzájárulásunkat is, nem csak azért tesszük meg, mert ha nem tennénk meg, akkor egyeseket ezzel megbotránkoztatnánk, hanem azért is, mert felelősség teljesen hozzájárulunk annak a műnek a működtetéséhez, amely e világban valóban anyagi jellegű kiadásokkal is jár együtt. Tehát Jézus valóban lerótta ezt az adót, és az őskeresztényeket is erre bíztatja a Szentírás, és a Szentírás szavai bennünket is erre bíztatnak, hogy erőnkhöz mérten, vagy ha túl csordul bennünk a szeretet, akkor erőnkön felül is, amit megtehetünk, tehessünk meg. De hát a Máriádőben is mindig látjuk, hogy mindenki erejéhez mérten, aki teheti akár tényleg pénzbeli hozzájárulással is, aki nem teheti meg, annak meg még mindig ott van akár az önkéntes munka, vagy ha azt sem teheti meg, akkor ott van az imádság, ami talán valóban a legértékesebb mindezek között. Érdekes ez a rész, hiszen valójában, mintha egy pénzügyi fiskális részről beszélnénk, miközben mögötte egy nagyon szép lelki tartalom van, és erről felelősségteljesen tudunk gondolkodni, ezzel is építjük Isten egyházát. Ezekkel a gondolatokkal búcsúzom, köszönöm szépen, hogy a mai alkalommal is a kedves rádióhallgatók velem tartottak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Völgyesi Levente állandó diakónussal. Mária Rádió.
Hírpercek.